610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Konferenciát tartottak Nyíregyházán, melyen a téma a szociális szolgáltatások, finanszírozás, viselkedés és helyes bánásmód volt. Átadták a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, valamint a felújított egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületét. Folyamatosan érkeznek a belső terek berendezései a sátoraljaújhelyi bortemplomba. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Átadták a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, valamint a felújított egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületét. A magyar kormány 13,2 milliárd forinttal járult hozzá az egyetem könyvtárának, levéltárának és múzeumának felújításához, valamint ahhoz, hogy a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei levéltár modern 21. századi raktározási és feldolgozási egységgel bővüljön. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
1969-ben alapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Nehézipari Műszaki Egyetem, amikor az egyetem városban augusztus 21-én megnyitotta kapuit az egyetemi könyvtár levéltár épülete. A tervező megértette, hogy egy könyvtár állandóan fejlődő és változó intézmény, mintha egészen napjainkig látta volna a jövőt. És bár sokáig Európa szerte ismert gyönyörű zöld kampuszunk díszéül szolgált az épület, és tartalmában már múzeumként is folyamatosan megújult, több mint 50 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az épület újjáérethessen és funkciójában beléphessen a 21. századba. Ahogyan a tolnai örökséget továbbvívő tervező Puskás Péter megfogalmazta, az egyetemváros közepén, a szabad szellemiség áramlásának sétányán, a tudás megszerzésének és őrzésének fellegvára újjászületik. Miként egyetemünk, úgy a mi könyvtár, levéltár, múzeumunk mindig egyidejűleg hordozta magában a múltat és a jövőt, ahogy jelmondatunk kifejezi, tradíció és innováció, a tudás és közösség kampusza a miénk. Remélem, hogy a Sermezbányai Akadémia világhírű tudósainak tankönyvei és a jövő digitális adathordozói továbbra is jó barátságban lesznek és szolgálják oktatóinkat, kutatóinkat, hallgatóinkat, őrzik a Magyar Nemzeti Levéltár részeként a vármegye iratai dokumentumait is. A vármegyei levéltár egyetemre költözése a két intézmény, egyetem és levéltár között fizikai és szellemi átjárást fog biztosítani, közös képzések, közös kutatások, közös konferenciák, a kutatók éjszakája és a múzeumok éjszakája programsorozatok mind az eddig is meglévő együttműködést egy magasabb szintre helyezi, a közösen létrehozott adatelemző módszertani központ pedig a 21. század digitális világában fog új kutatásokat ösztönözni, ahol a humaniórák és reáliák jól kiegészítik egymást.
A műszaki átadása az épület együttesnek megtörtént, de a könyvtár visszaköltöztetésére még a hallgatóknak szeptemberig várniuk kell.
Tehát most meg fog történni a egyetemi és a levéltári raktárakba való visszaköltözés. Megkezdik a kollégák az új épületbe való beköltözést szép lassan, és reményeink szerint szeptemberben az oktatók, kutatók és a hallgatók előtt megnyitja a kapuit, mert hiszen ez a mai egy műszaki átadás volt, azért még nagyon sok munka van azzal, hogy működni tudjunk. Egyrészt fog tovább folytatódni az a feladat, amit a jogszabály számunkra előír, mint egyetemi könyvtár szolgáljuk a oktatói-kutató igényeket minél magasabb színvonalon. Mellette van egy múzeumunk, amelyik egyetem történeti muzeális értékeket gyűjt, és van egy levéltárunk, amelyik ugyanez a nem tárgyi, hanem a papír alapú gyűjtésekkel kapcsolatban. a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabolcs-Zemplén vármegyé levéltára fog kiköltözni ugye a belvárosból. Egy óriási állaggal, gyűjteménnyel rendelkező levéltárról van szó. És ő is fogja folytatni azt a munkát, amit mint levéltárnak kell. Ami a plusz újdonság, hogy együtt hozunk létre, ennek a szabályozási keretei most zajlanak egy adatelemző módszertani központot, ahol a levéltár és egyetem kutatói együtt dolgoznak, kutatásokat, mesterséges intelligencia alapú kutatásokat, elemzéseket, közös képzéseket, közös konferenciát, közös kutatásokat, közös rendezvényeket fogunk a jövőben tervezni, és ezt egy mintaértékű fejlesztésnek gondoljuk, hiszen Magyarországon elsőként történt olyan fejlesztés, ahol egyidejűleg az egyetem és a levéltár dolgozói gondolkodtak, és ennek megfelelően készültek a tervek, amit elmondtam a köszöntő vagy záróbeszédemben, hogy a két intézmény között egy szellemi és fizikai átjárás lesz a jövőben, és azt remélem, hogy folyamatosan hírt tudunk adni arról, hogy mi minden történik ebben a csodálatos komplexumban.
Szociális szolgáltatások, finanszírozás, viselkedés és helyes bánásmód. Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerültek előtérbe a Nyírségi Segítők Társasága által szervezett konferencián, Nyíregyházán. Az eseményen kiemelt hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők helyzete és az, hogy mindennapjaikat össztársadalmi szinten biztosabbá tegyék. A részletekről Petrus Józsefet, a Nyírségi Segítők Társasága elnökét hallják.
Olyan kérdéseket fog boncolgatni, olyan kérdésekre fog választ adni, amelyek sajnos aktuálisak minden alkalommal. A konferencián egyrészt a szociális intézmények, legyen az bentlakásos nappali intézmény, vagy támogatott lakhatás támogató szolgálattal kapcsolatos információk hangzanak majd el. Ezeket kifejezetten olyan előadók fogják előadni, akik a szakmájuknak a krémje, hogy úgy mond, de a Magyar Államkincstár, valamint a gyámhivatal is képviselteti magát, mert innen is nagyon fontos információkat fognak megtudni a résztvevők.
Végül Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Nagyon fontos az a terület, sokrétű és szerte ágazó. Tehát néhány dolgot említenék, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban Nyíregyháza önkormányzata milyen ellátásokat, milyen szolgáltásokat biztosít. Említhetném elsőként a nappali ellátócentrumunkat, amely egy komplex ellátócentrum, gyakorlatilag a fogyatékosok minden területére, szegmensére kiterjed, akár szenvedélybetegek, vagy egyéb pszichiátriai ellátásra szoruló fogyatékosok is látogathatják. Emellett van egy lakóotthonunk, amely 10 fő részben önellátásra képes fiatal számára nyújt folyamatos lakhatást. Nagyon fontosnak tartjuk a tanácsadást, a felvilágosítást, a hozzáférés biztosítását olyan formán is, hogy 2023-tól a Családsegítő Központban két főállású fogyatékosságügyi tanácsadó dolgozik, Nyíregyház és Vármegyei szinten, hogy segítse a fogyatékosokat, hogy a különböző szolgáltatásokat hogyan tudják ellátni.
Folyamatosan érkeznek a belső terek berendezései a Sátoraljaújhelyi bortemplomba. A beruházás kapcsán Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, a város ikonikus épülete valóban ikon, amely jól mutatja a település régióban betöltött kereskedelmi szerepét. Ehhez kívánják igazítani a megújuló épület arculatát is.
Ez a város, és ez nem elcsépelt szlogán sorozat, valóban Tokaj hegyalja központja volt. Borászati és borkereskedelmi központja. Ennek a központi szerepnek a meghatározó épülete ez a bortemplom, amit a köznyelv nevezett a bortemplomnak. Azért, mert borral foglalkozott, mert egy 4000 méteres elosztópince van alattunk, mert a borkereskedelme forgalma itt bonyolódott, ez ebben az épületben és ez alatt az épület alatt lévő pincébe. Ennek nem történelmi jelentőséget kell tanúsítani, hanem reaktiválni kell a borászat szempontjából Sátoraljaújhelyt és a szőlődülőinket. Nos, ebbe mi önkormányzatként másodlagos eszközöket tudunk beletenni, többek között ezt az épületet helyre fogjuk hozni. Az biztos, hogy még újabb összegekre lesz szükség ahhoz, hogy az álmaink szerint legyen a belső kialakítás is, de egy jó hírem van, minden az eredeti építés szerint, megvalósulás szerint lesz. A restaurátor elvégezte a Tokajhegyaljai Városok címereinek a felújítását, visszajönnek az ománcozott kövek, tehát minden az akkori állapotokat adja vissza, amikor ez az épület annak idején elkészült. A kiállítás pedig önmagában páratlan lesz Tokajhegy alján.
Elkezdődött a konyha technológiának a beépítése, mint látható is a mögöttünk lévő területen, illetve a mai napon érkeztek meg a kastélyprogramos sok, ez a KFT, ez amelyik a kiállítás elemeit, dekorációját rakja össze. Mai nappal elkezdik, és remélem, hogy innentől folyamatos munka lesz. Láttam a magát, a tervet, a koncepciót, az nagyszerű. Remélem, hogy a valóságban is, vizuálisan és kézzelfoghatóan is tulajdonképpen látható lesz ez a kiállítás, ami a borról szól, mi másról is szólna a bortemplomban, de ugyanakkor egy kicsit alternatív módon mutatja ezt be. Nem árulok el titkot, mert hogy legyen mindenkinek meglepetés, amikor átadásra kerül.
Dankó Dénes a város alpolgármestere az épület bejáráson bemutatta a kialakított helyiségeket, valamint beszélt arról az interaktív tárlatról, amely az asszú készítés folyamatát mutatja be.
Egy étterem rész, ahol most állunk, és itt ennek a szomszédságában két nagyon érdekes tér is van. Az egyik egy vinotéka és egy borkóstolóhelyiség mosdókkal, illetve maga fő recepció, ahol majd a vendégek meg fognak érkezni, és innen indulhat a bebarangulás az épületnek. A pincelem részben kóstolóhelyiségek, bortrezorok kaptak helyet, és innen indul el az interaktív kiállítás, amely egy asszú szemszögében mutatja is meg az asszú készítésnek a történetét, és hogyha ezen végigbolyongunk, akkor a földszinti szinten fogjuk találni magunkat, tehát gyakorlatilag az épület egy részén már át fog vezetni bennünket ez a kiállítás, és a feljebb lévő szinteken konferenciatermek, előadótermek, kisebb helyiségek találhatók, és nagyon szépen megújult a bor templomnak az udvara is, ami ugyancsak egy nagyszerű rendezvény helyszín lehet.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. A csapadék legkésőbb az északkeleti tájakon is megszűnik, nagy területen kiderül az ég, de párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható. Ennél hidegebb az északi völgyekben lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Koleszár Krisztián, Grunda János és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Áprilisban 21%-kal több személygépkocsi cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. Bemutatták Egerben a Szépasszony völgy szabadtéri színpadának új logóját, weboldalát és minden idők legnagyobb szabású programját. Többek között a Neoton família sztárjai is fellépnek a völgyben. A Nyírségi Segítők Társasága konferenciát rendezett Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Áprilisban az előzetes adatok szerint mintegy közel 81 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, 21%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az eddigi 76 ezres havi rekordérték immár biztosan a múlté. Tóth Máté, az egyik cég ügyvezető igazgatója elmondta, júliustól már csak új, különböző extrákkal felszerelt autókat lehet forgalomba helyezni.
A január az nagyon nehezen indult, de ez általában így van, és akkor szépen elkezdett ez a darabszám nőni nálunk is. Jó autókat szeretnének vásárolni, hát ezek a fő paraméterek, mint például a futásteljesítmény, az általános állapot volt-e törve, nyilván a kor is nagyon fontos befolyásoló tényező. Összességében egyébként a kis autókat, illetve a középkategóriás autókat keresik a legtöbben. Azért látható, hogy nő a darabszámuk, az eladási darabszám már az új autókban is, így egyre több lesz akár a friss, vagy akár egy kicsi idősebb használt elektromos autó, ami eladásra kerül, és én azt gondolom, hogy van egy olyan célközönség az elektromos autónak, ami pont ideális, akinek pont egy elektromos autó kellene, és az emberek így, hogy elkezdett terjedni a médiában mindenhol, hogy van ilyen, így egyre több fókusz kerül erre is használt autóba szintén. Az uniónak is volt egy ilyen irányvonala, hogy mindenkinek elektromos autót, aztán rá kellett jönni, hogy az élet az egy picit más, és nem lehet rá erőszakolni az emberekre az elektromos autózást. Nagyon sok elektromos autó támogató rendszer volt egész Európában, akár állami támogatás, uniós támogatás, és addig ment, aztán amikor ez megszűnt, akkor a piacon nagyon nehezen tudott boldogulni az elektromos autózás, az elektromos autók eladása csökkent, vagy akár nullára csökkent nagyon sok helyen. Ezt mi is észleltük, amikor van támogatás, akkor megy, amikor nincs, akkor nem megy. Tehát én azt gondolom, hogy ha piacot nézzük, és nem befolyásoljuk ezeket a piacokat sem Magyarországon, sem az Unióban, akkor azt lehet látni, hogy az elektromos autózás egy bizonyos réteget, akinek valóban ideális, azt meg tudja találni, de nem gondolnám, hogy a közeljövőben lesz olyan, hogy mindenki elektromos autóval fog járni. Nyilván jól is van ez így, mindenki megtalálja saját életéhez a legjobban kapcsolódó autózást, akár a dízel, akár a benzines, akár a hibrid verzióban. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy fontos döntés, nagy értékű, még hogyha 1-2 millióról beszélünk, az is nagy értékűnek mondanám, nagy értékű beruházás, tehát átgondolják az emberek. Nekünk is vannak olyan ügyfeleink, akik nagyon messziről, akár Győrből is eljönnek egy autót megnézni, nyilván előtte ide telefonálnak, megkérdezik az autónak az egyéb paramétereit is, de hogyha az ő igényeknek megfelel, biztos, hogy jönnek ide messzebb is, nem egyszer történt már ilyen. Az árak azt én nem gondoltam, vagy nem tudtam, hogy itt a legolcsóbbak, de örülünk neki, várunk mindenkit szeretettel.
Bemutatták Egerben a Szépasszony völgy szabadtéri színpadának új logóját, weboldalát és minden idők legnagyobb szabású programját. Mirkóczki Ádám Eger polgármestere elmondta, jó kezekben van a Márai Központ működtetése. 3 éve az Agriafilm Kft. Üzemelteti a központot. A nyári programokról és a fejlesztésekről Berényi Tamás programirodaigazgatót kérdezzük. Egerben a Szépasszonyvölgyi Szabadtéri Színpad igen színes programokkal várja idén nyáron a közönséget. Milyen jellegű programokkal készülnek?
Gyakorlatilag nem túlzás azt mondani, hogy minden jellegű programmal, hiszen odafigyeltünk, hogy a legkisebbektől, a gyerekkoncertektől kezdve legyen szimfonikus zenekar, legyenek rockkoncertek, jubileumi rockkoncertek lesznek, akkor ugye lesz kertmozivetítés, lesz Duma Színház, lesz operett, lesznek kisebb színdarabok, tehát tényleg minden műfajt próbálunk érinteni. Én úgy gondolom, hogy egy Eger méretű városban arra van szükség, hogy egy szabadtéri színpadon az egész város lakosságát kortól, nemtől, stílustól vagy érdeklődéstől tekintete mindenkit kiszolgáljunk.
Új logót készítettek, mit ábrázol ez a logó?
Ez gyakorlatilag a Szépasszonyvölgy logóját terveztük meg, ezt fogjuk használni a dekorációkon, a reklámokon, és úgy érezzük, hogy mi vagyunk ugye az EGRI programok origója, amit szám szerint gyakorlatilag igazol az, hogy a 40 program, amit itt megtartunk a szezonban, az mindentől több, mint ami máshol zajlik. Ennek ellenére nyilván nagyon színes programok lesznek a dobótéren is, és maga a logó az egy fiatalos, könnyed, feszes formákkal kialakított, mellette egy kicsi ikon, ami nyilván a borra és a Szépasszonyvölgyi pincékre utal, ugyanis a célunk az nem csak az, hogy hozzánk jöjjenek el mind a helyiek, mint a turisták, hanem töltsenek el egy teljes estét, akár üljenek be egy borkostolóra előtte, akár egy vacsorára, és maga ez a bor negyel, ami itt van, ez gyakorlatilag tényleg minél hosszabb ideig ki tudja szolgálni a helyieket, turistákat, ne csak az legyen, hogy bejönnek egy 90 perces koncertre, és már is távoznak.
És egy új honlapot is indítanak?
Így van, szépasszonyvölgy.com honlapot indítjuk most, ahova föltesszük értelmszerűen a saját programjainkat, és kiegészítjük pont ezért, amit az előbb említettem, éttermekkel, szálláshelyekkel, borászatokkal. Egy átfogó weboldal lesz a Szépasszonyvölgyről.
A sajtótájékoztatón azt is említett, hogy némi fejlesztést terveznek még ide a szabadtéri színpadhoz. Mik vannak a tarsolyban?
Így van, évről évre folyamatosan fejlesztjük. Az egyik fontos célkitűzésem ez a szürke, unalmas betonkocka, ahogy ugye meg lett valósítva még az évekkel ezelőtt, ez eltűnjön, és egy színes fényekkel, fényfüzérekkel egy izgalmas közösségi térre alakuljon át. Én úgy gondolom, hogy ezt, ahogy most itt szétnézünk, már sikerült azért nagyjából megvalósítani, de még próbáljuk fokozni. És a lehetőségünk ugye kevesek, hiszen be vagyunk zárva egy kicsi térre, viszont a nézőtér jobb és bal oldalán van még pár négyzetméterünk, hogy kialakítsunk teraszokat, úgyhogy ezt álló helyekkel egy kicsit lépcsőzetes formában próbáljuk megvalósítani, hogy még több ember, akár még nagyobb közönség tudja élvezni itt a produkciókat.
A Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadán. Csepregi Évát, a Neoton Família énekesét kérdezzük. A Neoton Família sztárjai Egerben újra fellépnek itt a Máraiban. Mivel készülnek erre a fellépésre?
Hát a mi zenekarunk az gyakorlatilag mindig egyfajta best of-ot játszik. Úgy gondoltuk, hogy egy-egy dal kivételével azért a nagy slágereket fogjuk ide is elhozni. Ugyanakkor tényleg mindig egy ilyen misszió, hogy beemeljünk egy-két olyan dalt a műsorba, ami a régi időket idézi. Most is van egy például, ami történetesen az én anyukámnak volt a kedvenc dala. Ez az Egyszer megértelek című dal, ami egy ilyen, olyan, mint egy mantra, ami annak idején a 81-2-ben született, és ugye arról szól, hogy csak menjünk előre, és legyünk híresek, és tegyünk ezért a világért. Ugye az van benne, hogy én a földön ismeretlen nem maradok, tehát ezt olyan jó volt akkor énekelni, és hát ezt most is beemeltük a műsorba. Egy kicsit más lesz a látvány, mert más animációk lesznek, lesz egy jó pofa, ugye most a 220 felettel indulunk, és a Szújó Zoli konferál be minket a Letfarról. Lesz egy teljesen új dobszóló, ugye a Dávid fiamnak mindig van egy ilyen halftime show-ja, és az is egy ilyen megújult. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a közönség azért tényleg a nagy slágereket várja, és ezt meg is kapja itt Egerben.
A nyáron 4 este is szórakozhat a közönség Egerben a Lilion produkció darabjain. Tallós Ritát, a Lilion produkció művészeti vezetőjét, színészt, rendezőt kérdezzük. Egerbe, a Szépasszonyvölgybe, a Márai szabadtéri színpadra milyen rendezvényekkel, produkciókkal érkeznek?
Tavaly már voltunk itt egyszer az anyatigrisekkel, full ház volt, tehát volt, akit nem is tudtak leültetni, úgyhogy anyatigriseket augusztusban újra játsszuk. De jövünk az öreglányokkal júniusban, és az új darabbal, a Hőhullámmal, amit kétszer is eljátszunk, tehát 4 alkalommal jövünk ebbe a szép városba újra. Úgyhogy remélem, hogy ugyanolyan teltházzal és ugyanolyan szeretettel fognak fogadni, hiszen mi szórakoztatunk, és a Lilium Produkció Női Színház a közönségért van, azért, hogy jól érezze magát a közönség, de azért van mondani való is, mert úgy gondolom, hogy ez a női színház olyan tabukat döntöget, hogy megnyugtatja, föllélegeznek a nők, sőt még a férfiak is, mert megértik, hogy nem csak az ő feleségük bizonyos rossz helyzetekben, nem csak az ő feleségük viselkedik úgy, hanem ez egy természetes dolog. Tehát a segítség, úgy gondolom, a partner kapcsolatban nagyon fontos, és az, hogy a nők sem zárkozzanak el ettől. Úgyhogy mi segítünk is, és legfőképp nagyon szórakoztatunk.
És nem csak nőket várnak.
Ez így van. Úgy gondolom tényleg, hogy a társak, apukák, férjek is nagyon élvezik, és nagyon szerették az előadást. A Hőhullámról meg pláne ez a véleményem, hiszen van benne Szőke Zoltán, aki mint férfi a férfiakhoz szól, és elmagyarázza nekik, hogy miért is a nők, miért is Isten nők, és bizonyos helyzetekben miért kell rájuk vigyázni, és hogy kell őket megérteni, és próbálja feldolgozni azt, mint férfi, hogy milyen nehéz is a nőkkel bizonyos helyzetekben, de hát akkor is ők a legfontosabbak.
Szociális szolgáltatások, finanszírozás, viselkedés és helyes bánásmód. Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerültek előtérbe a Nyírségi Segítők Társasága által szervezett konferencián Nyíregyházán. Az eseményen kiemelt hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők helyzete és az, hogy mindennapjainkat össztársadalmi szinten biztonságosabbá tegyék. A részletekről Petrus Józsefet, a Nyírségi Segítők Társasága elnökét hallják.
Olyan kérdéseket fog boncolgatni, olyan kérdésekre fog választ adni, amelyek sajnos aktuálisak minden alkalommal. A konferencián egyrészt a szociális intézmények, legyen az bentlakásos nappali intézmény, vagy támogatott lakhatás támogató szolgálattal kapcsolatos információk hangzanak majd el. Ezeket kifejezetten olyan előadók fogják előadni, akik a szakmájuknak a krémje, hogy úgy mond, de a Magyar Államkincstár, valamint a gyámhivatal is képviselteti magát, mert innen is nagyon fontos információkat fognak megtudni a résztvevők.
Végül Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Nagyon fontos ez a terület, sokrétű és szerte ágazó. Tehát néhány dolgot említenék, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban Nyíregyháza önkormányzata milyen ellátásokat, milyen szolgáltásokat biztosít. Említhetném elsőként a nappali ellátócentrumunkat, amely egy komplex ellátócentrum, gyakorlatilag a fogyatékosok minden területére, szegmensére kitered, akár szenvedélybetegek, vagy egyéb pszichiátriai ellátásra szoruló fogyatékosok is látogathatják. Emellett van egy lakóotthonunk, amely 10 fő részben önellátásra képes fiatal számára nyújt folyamatos lakhatást. Nagyon fontosnak tartjuk a tanácsadást, a felvilágosítást, a hozzáférés biztosítását olyan formán is, hogy 2023-tól a Családsegítő Központban 2 főállású fogyatékosságügyi tanácsadó dolgozik Nyíregyházi és vármegyei szinten, hogy segítse a fogyatékosokat, hogy a különböző szolgáltatásokat hogyan tudják ellátni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ertő Péter bíboros prímás ünnepi szentmisét mutatott be és körmenetet vezetett a budapesti Szent István Bazilikában úrnapján, Krisztus szenteste és vére főünnepén. Koncelebrált Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Az úrnapi körmeneten a szentségi Jézussal tanúságot akarunk tenni a világ előtt, emelte ki szent beszédében a főpásztor. Hiszen Isten zarándok népe vagyunk, zarándokok és nem csellengők, zarándokok és nem kóborlók, mert nem céltalanul sodródunk a világban, hanem egyénileg és közösségileg is egy nagy cél felé tartunk. Tudjuk, honnan jöttünk és hová megyünk, emelte ki Erdő Péter. Június 1-én délelőtt már negyedik alkalommal várták a szervezők a férfiakat, első szombaton a Szent István Bazilika előtti térre, szentolvasó imádságra, a kiengesztelődés és béke szolgálatában. Egyúttal rózsafüzér 9-et hirdettek június 1-e és 9-e között a választásokért, a békéért, Európáért, a világon élő minden emberért. Reményünk, hogy egyre többen leszünk és betöltjük a Szent István teret térden álló rózsafüzért imádkozó férfiakkal. Írt a felhívásában Gakovics Dániel szervező, a Szívek Szövetsége és Missziója Krisztusban mozgalom tagja. Imádkoznak érte, hogy bátor férfiak által egyre több helyen elindulhasson az első szombati imádság a tereken. Tanúságot téve a rózsafüzér imádság által megélt isteni jelenlét megtartó erejéről, a szívünkbe kiáradó mennyei békéről, tette hozzá. A június 1-i alkalommal rózsafüzér 9-et hirdetnek június 9-éig. Napi egy rózsafüzért imádkoznak a választásokért, a békéért, Európáért és a világon élő minden emberért. A rózsafüzér 9-hez természetesen nem csak férfiak csatlakozhatnak. Rászoruló emberekért fogtak össze a GLS munkatársai. Országos gyűjtést hirdetett munkatársai körében a GLS Hungary, melynek eredményeként egy furgonnyi gyermek és felnőtt ruhaadomány érkezett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában május 29-én. A GLS Hungary évek óta támogatja logisztikai szolgáltatással a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. Többek között a szállítmányozási vállalat juttatja el az ország legnagyobb iskolai adomány gyűjtő kampányában az összegyűlt segítséget. Annak érdekében, hogy a munkatársaik által gyűjtött adományok ezúttal is odajussanak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot kérték fel a szétosztásukra. A templom felújítása és a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a 2500 lelkes Abc településen május 30-án. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba egriesek a szentmise elején megáldotta a nemrég felújított templomot. Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak, a vakkoldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni azokat. A templom köveihez hasonlóan nekünk is élő kövekként közösséget alkotva segítenünk kell egymást, hogy felismerjük Jézusban a világ világosságát. Ez a feladata a katolikus iskolának is, hogy az ott tanuló gyerekekkel megláttassa, felismertesse Jézust, Isten hitre vezesse őket.
Találjatok mindig ide, találjatok ide, ebbe a házba, ahol megérintitek, megérinthetitek a nyelvetekkel az ő szentestét, amikor megáldoztok, és felismerhetitek, hogy ő meglátogat benneteket. És úgy járhattok akkor, mint Bartimeus. Az a Bartimeus, akiről ma is név szerint megemlékezünk. Az ő nevét felírták az élet könyvébe. És ha ti is, mint élő kövek Jézusra épültök, akkor a ti nevetek is fennmarad, be lesz írva az élet könyvébe. Aki engem követ, mondja Jézus, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Ez a kis település Abc megmutatja, hogy bármi történt a történelem során, török vagy német megszállás, háború, kommunista üldöztetés, a közösség most is él, mondta Soltész Miklós. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a történelem nehézségeit felidézve kiemelte, hogy mindig a hit vezérelte és tartotta meg az embereket. Gazdag történelmi hagyományokat őrzünk, amit a közösség erejével át tudunk adni a következő generációnak. Nem csak régi épületeket, hanem a szívünket, lelkünket is meg kell újítani. Egyházi és világi közösségeket kell építeni és továbbadni gyermekeinknek. A beszédek sorát Varga József plébániai kormányzó zárta, aki köszönetet mondott az állam és az Egri Főegyházmegye támogatásáért, amelynek segítségével felújították a templomot. Az ünnep a diákok műsorával és agapéval zárult. Megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve, a magyarok nagyasszonya szobor Egerszalókra, s most összefogással megújult az alkotás, és környezetét is megszépítették. Május 30-án áldotta meg újulólag Csizmadia István az Egri Bazilika plébánosa, s vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az Egri érseki fiú kórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagylelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános, úgy fogalmazott: hálát adunk a Jóistennek és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hadhatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. Ökumenikus konferenciát szervezett a görögkatolikus metropólia és a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola a debreceni érseki hivatalban. Az esemény mottója a jelenések könyvéből származott: mit mond a lélek az egyházaknak? A találkozó elindítói a görögkatolikus püspökök voltak azzal a céllal, hogy a januári ökumenikus imahét mellett lehetőség nyíljon egyrészt a közös tudományos értekezésekre, az együtt gondolkodásra és a találkozások, a kötetlen beszélgetések számára is. Az alapvető elképzelés az volt, hogy az előadókat a Magyarországon jelenlévő történelmi egyházak képviseletében hívják. Három előadót az ortodox egyházból, hármat a katolikusból, és szintén hármat a protestáns egyházakból. Júniusban zarándoklat indul Mária Celbe. Június 29-én és 30-án két napos zarándoklatot szerveznek Mária Celbe. A résztvevők az út során jobban megismerhetik boldog Batthyány Stratmann László és tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros életét. A zarándoklatra június 14-éig lehet jelentkezni. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Ternyák Csaba érsek június 22-én 10 órakor 7 diakónust szentel pappá az Egri Bazilikában. Gyarmati Valentint, Lestál Balást, Adolfo Erike Pára Molinát, Kubik Zsoltot, Muhari Mátét, Novák Lajost és Szedmák Zoltánt. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit az ünnepi szentmisére. Rádiónk június 22-én 10 órától a papszentelést élőben közvetíti. Imádkozzunk a szentelés előtt állókért. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll.
Hát Csíksomai Mária, amit mondhatom, hogy elég későre faragtam meg, addig igazán Európából, az osztrák, Ausztria meg Olaszországba készítettem az ottani kegyszobrokat, és a Csíksomai Máriát, amit 2012-ben faragtam meg.
Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imre plébániai kormányzója megnyitóján Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet, kalauz, elvezet mindannyiunkat Istenhez.
Művész úr szobrai meg fogják látni mindannyian meditációt sürgetnek, sőt a martirológia és a hagiológia megismerésére ösztönöznek mindannyiunkat. Függetlenül attól, hogy a deszakralizáló európai korfelfogásunk Restelli nevén nevezni a keresztény értékeket. Becsülöm a művészt, aki, mint az igazi művészet maga is, mindig szabadabb a múló külső hatásoktól.
A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Szívbúcsú lesz Mezőkövesden. A mezőkövesdi Jézus szíve templom búcsúja június 2-án 10 órakor kezdődik. A főcelebráns Orosz Lóránd Ferences atya a Szent Kuti Ketyhely igazgatója lesz. Az előesti szentmise szombaton este 6 órakor kezdődik, melynek a főcelebránsa dr. Artner Péter ezüstmisés atya lesz. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap program sorozatot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvény sorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyű zene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítésvezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. Hosszú éveken át Budapesten voltak az Ez az a napok, de a tavalyi debreceni rendezvény után idén ismét az ország egyik másik régiójába várják a résztvevőket. Isten a szívünkbe azt a látást tette, hogy ne csak Budapest legyen a középpontban, hanem az egész ország. Kelet, nyugat, észak és dél ugyanolyan fontos neki. Sokáig Budapestre invitáltunk mindenkit, és hálásak vagyunk, hogy jöttek is szerte az országból, és határon túlról is. Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy most mi mozduljunk ki, mi látogassunk el vidéki helyszínekre. Azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor sokkal jobban megmozdulnak a helyi közösségek, erősödnek a helyi összefogások, mondta László Viktor, az Ez az a nap alapító főszervezője. A június 1-i esemény helyszíne a miskolci DVTK stadion lesz. A program 16 óra és 22 óra között zajlik, kapunyítás 15 órától lesz. A kárpátaljai testvéreknek ingyenes a regisztráció. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a katonai tábori püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-éig postai úton az ordinariátus címére, Budapest 5. kerület Szabadság tér 3, vagy e-mailben a hmktp.irodakukac@gmail.com címre küldjék el azokat a dokumentumokat, amelyek a jelentkezéshez szükségesek.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kaszinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Június 7-e és 12-e között Róma ad otthont az atléták 2024-es Európa-bajnokságának. A Tour de Hongrie főszervezője Eisenkrammer Károly szerint elképesztően izgalmas versenyt láttunk idén. 22 klub adta be licenszkérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság következő idényére. Befejeződött a szezon a nyíregyházi Aquese három vízilabda csapata számára. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Június 7-e és 12-e között Róma ad otthont az atléták idei Európa-bajnokságának. A hatnapos viadalon hazánkat 58 atléta képviseli, Debrecen pedig a Diesi Debrecen három kiválósága. Az Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca, illetve Kerekes Gréta 100 gáton áll rajthoz, valamint mindketten tagjai a 4x100-as női váltónak. A női rúdugrók mezőnyében többszörös magyar bajnok Kleckner Hangáért szoríthatnak a debreceniek majd az EB-n. A Tour de Hongrie főszervezője Eisenkrammer Károly szerint elképesztően izgalmas versenyt láttunk idén, minden szakaszon és izgalmasabb lett, mint amire valaha is számított. A verseny végül a belga Thibaut Nuss összetettbeli sikerével zárult. Eisenkrammer Károly főszervezőt hallják.
Még azt sem hiszem el, hogy vége van, olyan elképesztően tömény, sűrű, izgalmakkal, stresszel teli, nem is 5-6 napon vagyunk túl, hiszen volt egy nulladik napunk, ugye Hajdúszoboszlón a csapat bemutatóval, és utána minden eldott nap volt valami óriási izgulni, stresszelni való szervezőként, amitől nyilván a szervezők a bukástól balesetőfének a legjobban, de persze nyilván megfelelni mindenféle elvárásoknak, a televízióadás legyen tökéletes, a díjátadótól, szóval minden, és nyilván a versenybiztonság az első, óriási nyomás van a szervező kollégákon, rajtam is, és hát ezért ez így elég elfáradtunk a hatodik napra. Ráadásul főleg az, hiszen aki követte a versenyt, tudja, hogy azért nagyon könnyen bekövetkeznek komoly problémák, hiszen a verseny borzasztó gyorsan zajlik, robog a mezőny, ugye Hajdúszoboszlón volt egy nagyon komoly bukás az első napra, amitől igazán féltünk, az bekövetkezett, és hálásak lehetünk a sorsnak, hogy hiszen azért bármit is megteszünk, azért a sportban esetek előfordulnak, tehát nem csak rajtunk múlik, mi történik a versenyen, sőt a versenyzőkön múlik leginkább, de szerencsére a Hajdúszoboszlóit kivéve komolyabb sérülés, bukás nélkül megúzták a srácok, és egy elképesztően izgalmas versenyt látunk minden szakaszon. Izgalmasabb lett a verseny, mint amire valaha számítottam, tehát egy igazi óriási sportélmény volt. Nekem a kazincbarcikai nap, az első nap is Hajdúszoboszlón, a sprint, meg az egész szakasz, a szél, tehát egy nagyon-nagyon fantasztikus volt ezt is követni a verseny alatt, nyilván a szervezés mellett. Ugye a kazincbarcikai szakasz is óriási volt. Azt, hogy Mark Cavendish tudott nyerni, hát a kilátót ott volt a célban, akár engem véletlenül, és nem a versenyt nézte, látta, hogy biztos megbolondultam, mert egy extázisban voltam ettől, viszont óriási eredmény az a magyar körversenynek, hogy egy Mark Cavendish itt van, hogy szakasz nyer, az meg az nagyon ránk irányítja a világ nemzetközi sportmédia figyelmét. És ugye, hát ha csak azt nézzük, hogy a utolsó szakaszon Mark Cavendish küzdött és szökésben volt, hogy pontokat szerezzen a zöld trikóért. Szóval amikor egy Mark Cavendish küzd a magyar körverseny zöld trikójáért, akkor azt mondom, hogy akkor elértünk valamit így a szervezéssel. És azt nem mondanám, hogy túlnőtt rajtunk a verseny, mert velünk együtt, már szervezőkkel együtt nőtt, de tényleg elég nehéz megfelelni már annak a fantasztikus, a magas elvárásnak, amit saját magunk elé állítunk ezzel a növekedéssel, mert óriási a figyelem rajtunk, úgy itthon, mint külföldön. És hát persze az, amit láttunk az elmúlt napokban, napról napra egyre több és több ember jött ki nézni a versenyt, ugye hétköznapokon ugye rengetegen voltak már a városokban, a befutók meg a rajtoknál, ugye Mátrában, mert pénteken nagyon-nagyon sokan voltak, azt jött a hétvége, ugye ahol minden álmunkat felülmúlta az, ami Budapesten a rajtnál volt. Mark Cavendish odagurult a Lánchídon a versenyigazgató autója mellé, ugye itt volt a Giron, és ugye szakaszt is nyert, és azt mondta, hogy milyen vannak, mint a Giron, és tényleg, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok a versenyzőknek, a szurkolóknak, a sportvezetőknek, mindenki, aki hozzátett ehhez a versenyhez, de tényleg a szurkolótán, akik igazán az egész eseményt azzá teszik, aminek érezzük, hisz attól lesz egy sportesemény fantasztikus, hogy a szurkolók azzá teszik az utak mellett üvöltve, szurkolva. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Fel se tudjuk fogni, hogy mi minden történik, hiszen nem csak egy helyen vagyunk egyszerre mindenki, és egyszerre a történések azok az ország számos pontján zajlanak. Majd következő hetekben, majd videón, meg fotókon visszanézzünk, hogy mi is történt itt a versenyen. És egyébként ezt kívánom minden szurkolónak, hogy nézzék vissza a fotókat, mert olyan tömény hét volt, hogy a szurkolói aktivitások, amikor a traktorokkal, a lángot fújók, a versenyautók, a színes kecskék, minden történik, és mindeközben egy óriási verseny zajlik az országot, amire milliók figyelnek a világban. Tehát olyan borzasztó tömény impulzus, amit tényleg nehéz így feldolgozni, és ez idő kell. Mikor elkezdjük az következő éveket szervezni és tervezni, hogy milyen útvonalat hogyan választunk, akkor ennél az mostani útvonalnál nem is gondoltunk bele, hogy valójában milyen történetet fűztünk ehhez a versenyhez. Ugye minden nap fokozódott az izgalom és a nyomás és a sportértéke az eseménynek. Egy rettenetesen izgalmas első napi sprint szakasz után tudtunk még minden nap még hozzátenni. Ugye a Cavendish győzelem, aztán ugye a kékestető, ahol borzasztó izgalmas, utolsó métereken izgalmas verseny egy hegyi szakaszon. A Budapest etyek szakasz az egy katarzis volt az egész, ott minden egyes métere. És a könnyűnek gondolt befejező szakasz, mert úgy könnyű, hogy majd a Pécsit vagy meccsek után elgurulnak, majd Siófoktól a srácok, már 50-es átlag fölött jöttek. 50-es átlag fölött jött a mezőny Siófoktól a meccsek lábáig, onnan pedig teljesen begorombultak. Tehát ugye olyan versenyt csináltak, amit furcsa, hogy ezt mondom, de még a nagy telkörversenyeket, egy Tour de France-on sem minden esetben, minden nap, sőt ritka napokon látunk, mert hosszú verseny, 21 nap spórolnak. Itt már nem spórolt senki. Itt már mindenki tolta, ami a csövön kifért, és utolsó szakasz, és tudták, hogy a bárányúti emelkedőkön fog eldőlni itt minden, és valóban így is történt. Hogyha belegondolunk, hogy min múlott, például az, hogy negyedik lett ugye a befutón Tibonis, ha csak egy 100 méterrel később gurul be a célba, így nem tudott nyerni, akkor már elveszíti a sárga tipot. Hogyha egy helyel hátrébb érkezik, egyetlen helyel, akkor már Cavendish is viszi el tőle a zöld trikót a pontversenyben. Tehát egy ilyen kielezett verseny, tehát tényleg minden kerékpárszurkolóban megnyalhatja az összes ujját. Egyébként nézegettük a nemzetközi médiában milyen híren, mert nyilván persze figyeljük, és tök nagyon aranyos volt az egyik hozzászólók, egész pontosan Peter Sagannak a Facebook oldalán, hogy hú, ez milyen izgalmas verseny, jobb, mint a Giro, hol lehet nézni, hiszen időben látták a világon. Szerintem elégedettek lehetünk.
22 klub adta be licenszkérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság következő idényére. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Érdekes volt ugye a licenszkérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licenszet, sőt, ugye volt négy olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Kálósemjén és az Újfehértó, aki MB3-ra is beadta a licenszét, tehát amennyiben úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a négy egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az MB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye más osztályú klub is beadta a licenszet, viszont a Pannonia ZRT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia ZRT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első három helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licenszet. Három fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül, egy óra alatt meg lehet ezt az amatőr licensz füleket kitölteni, van egy gazdasági fül, egy körülbelül gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni, be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket, a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni.
Befejeződött a szezon a nyíregyházi Akverse három vízilabda csapata számára. Hatvani Péter edzőt hallják.
Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén, az utolsó fordulóban a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az 5. helyén végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl 2 csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a 4. helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-osokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a 6. helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy 2 csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóstón edzettünk kint, amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány, viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén 2 mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk.